mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk. Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből az első és harmadik résznek néhány válogatott versét. Pál, ami üdvözítő Istenünknek, ami reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendeléséből a Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, a hitben édes fiamnak, kegyelem, irgalom és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi úrunktól. Amint Macedóniába menet, kértelek, hogy maradj Efézusban, úgy kérlek most is, parancsold meg némelyeknek, hogy ne tanítsanak hamis tanítást. Ezt a parancsolatot azért kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, a rád vonatkozó korábbi jövendülések szerint, hogy azokkal megerősödve harcold a nemes harcot. Tartsd meg a hitet, és légy jó lelkiismerettel. Ezt némelyek elvetették, ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Senki téged ifjúságod miatt megnevessen, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban. Amikor odaérkezem, folytasd a Szentírás felolvasását, a prófétai intést és tanítást. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékokat, amelyben prófétai ige által részesültél, amikor a vének rátették a kezüket. Ezekre legyen gondod, ezekben élj, hogy előrehaladásod mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen. Vigyázz magadra és a tanításra. Maradj meg ezekben, mert ha ezt cselekszed, magadat is megtartod, és hallgatóidat is. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, megértését, szívünk befogadását. Imádkozzunk. Látom, hogy tetszenek keresni a részt az Pál apostol első Timóteushoz írt levelének az első részéből, és a harmadik részéből olvastunk néhány szakaszt. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, amiért ránk figyelő, hozzánk tartozó és hozzánk forduló Isten vagy. Köszönjük, Urunk, hogy tiéd lehet az életünk, hogy ismerhetünk téged, hiszen te jól ismersz bennünket. Tudod a mi gondolatainkat, ismered a szívünk állapotát, pontosan tudod, milyen élethelyzetből, és hogyan érkeztünk ma ide, a te házadba. Tudod a fájdalmakat, tudod a keserűségeket, tudod az álmokat, a vágyakat, az öröm sóvárgását, a hozzád fordulás szomjúságát. Urunk, eljöttünk, mert találkozni szeretnénk veled. Arra kérünk, légy itt közöttünk, légy itt velünk, Szentlélek Isten. Ajándékod legyen teljessé a mi szívünkben és lelkünkben. Hadd éljük át most is a veled való találkozás minden szépségét, gyógyítását. Arra kérünk, Szentlélek Isten, vigy birtokba bennünket. Tölts el bennünket ma is. Amen. Fennállva. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak, Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik verstől a hetedik versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Hálát adok Istennek, akit őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, szüntelenül gondolva rád éjjel-nappal való könyörgéseimben. Kívánok téged viszont látni, emlékezve könnyhullatásodra a búcsúzásnál, milyen beteljesedése volna ez az én örömömnek. Eszembe jutott ugyanis a te képmutatás nélkül való hited, amely először nagyanyádban, Louise-ban lakott, majd anyádban, Eunikében, és meg vagyok arról győződve, hogy benned is él. Azért emlékeztetlek téged, hogy szítsd föl a magas lángra az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rátétele által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Eddig az ige. Tehát anyák napja alkalmából Isten áldja az összes anyukákat, nagymamánkat és eljövendő édesanyákat. Az Úr áldása kíséri az ő életüket. hiszen édesanyának lenni, nagymamának lenni, azt gondolom, hogy ezért legszebb küldetéseik közé tartozik. És az édesanyánkkal való kapcsolatunk egy életen át meghatároz bennünket, mint halálig elkísér, hogy hogyan várd bennünket az édesanyánk, hogyan fogadott bennünket, hogyan formált, hogyan alakította az életünket, milyen volt a vele való kapcsolatunk. Mint halálig az életünk legmeghatározóbb, legalapvetőbb kapcsolata az édesanyáinkkal való kapcsolat. Ma nézzük Timóteus fölmenőit, édesanyját és nagymamáját. Nézzük végig egy kicsit az ő családjának ismeretét, amit róla tudhatunk. Ki is volt ő, és hogyan adta tovább nagymamája, édesanyja azokat az értékeket, amik Timóteust is meghatározták és vitték egy életen át. Ki is volt Timóteus? Mi az, amit ő róla tudhatunk? Azt tudjuk, hogy Pál apostol az egyik térítői útján, Lisztrában találkozott egy fiatalemberrel. Erről a fiatalemberről azt írja az apostolok cselekedeteiben, Lukács, hogy ő Jézus tanítványa volt már, amikor találkozott Pál apostollal, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög édesapának a gyermeke. Tanítvány, aki még a Pállal való találkozás előtt ismerte már Jézust, és aki végül is a Krisztushoz szegődésben nyomon követte Pált, Pál lett az ő tanítója, mestere, aki elvezette őt a Krisztus követésnek sokféle rejtelmére, fölnövelte őt, vezette őt az útján, a hitbeli útján. Pál fölnövelte őt, és ezért nevezi őt szeretett gyermekének és lelki gyermekének. Szeretett gyermeke viszont később Pál munkatársa lett. Tehát nem csak gondozta az ő hitét, nem csak formálta az ő életét, és vezette őt lelkileg, hanem később utódjául is választotta némely gyülekezetben. Néhány helyen Pál Timóteusra bízta azt a munkát, amit ő kezdett el, ahogyan a gyülekezeteket alapította, és a fiatal munkatársára, Timóteusra bízta, hogy vigye tovább a lángot, és őrizze a gyülekezeteket, és vegye fel a gyülekezetek gondját. Így lett ő Pál munkatársává. Így folytatta a munkát az efézusi gyülekezetben, Tesszalonikában, Korintusban, későbbtán Filippiben is, vitte tovább mindazt, amit a mesterétől, ilyen módon mesterétől, Pál apostoltól tanult. Az ő neve egy nagyon szép név, Isten tisztelet. Ez jelenti a Timóteus szó. Tisztelet Istennek. Ő ezzel a névvel ért, és ezzel a névvel hirdette önmagában azt, amit a szüleitől kapott, amit talán édesanyja, és lehet édesapja is megfogalmazott, és ami az ő szívükben élt. Mit is jelentenek ezek a tények, ezek az apróságoknak látszó dolgok, mit üzenhetnek erről a családról, és mire tanítanak ma bennünket? Timóteus nagymamája és édesanyja pogány közegben élt, Görögföldön, elszakítva Izraeltől, elszakítva az Isten népétől, távol a saját szülőföldjétől, távol a lelki otthonától, a lelki hovatartozástól, hitbeli otthonától, az Úr szövetségétől, messze idegen földben. A görögöknek hatalmas Isten panteonjaik voltak, rengeteg Istent imádtak és tiszteltek, és nagyon sok minden volt az ő szívükben az Istenekről. Ebben a közegben éltek ők hűséggel, az élő Istenre figyelve. Idegen földön, messze hazájuktól elszakadva, messze a hitük gyökereitől elvágva, idegenben mégis folytatták a maguk hitét, nem adták föl az Úrhoz tartozást. Nem fordította el őket, olykor látványos Isten tiszteleteikkel, bálványáldozati kultuszaikkal. Az idegen nép nem térítette el őket az idegen közeg az élő Istentől és az Istenre figyeléstől. Ugyanakkor, ha ez így történhetett, az azt is jelenti, hogy nem adták fel a nemzeti öntudatukat. Pontosan tudta, nagymama is, édesanyja is, idegenföldön is, hogy hol vannak a gyökerei, hova tartozik, ki az ő népe, és hogyan kell élnie tovább. Minden körülmények között Nagymama is, édesanyja is őrzi a szívében az Úr szavát. Nem lehetett rávenni és elfordítani semmivel sem őket. Ők hűségesek maradtak, egészen más, egészen idegen, nagyon messzi földön, nagyon messzi közegben az élő Istenhez. Őrzik a nemzeti hovatartozásokat, és őrzik a hitüket együtt, bármi történjék is. Nem tudjuk, hogy a nagymama hogyan került görög földre, és hogyan került az édesanyja görög földre. De ez azt jelenti, hogy Timóteus a harmadik nemzedék, aki hűséges a hitében, hűséges az Úrhoz, és hűséges a nemzeti öntudatában, és bizonyára nem felejtette héberül beszélni, a harmadik nemzedékben sem. Pál azt írja nagymamáról és édesanyáról, ilyennek ismerte meg a családot, közöttük forgolódva, egy ideig közöttük és velük élve. Ezt mondja róluk képmutatás nélkül és őszinte, a hitük. Őszinte és igaz. Ellentmondások nélküli nagymama és édesanyja hite. Egyértelmű volt a hitük, és egyértelmű volt az életük. Nagymama és édesanyja otthon bizonyultak hitelesnek. Otthon, a saját családjukban, a saját közegükben bizonyultak igaznak, bizonyultak megbízhatónak a gyermekük előtt. Ez a legnagyobb dolog, azt gondolom, amit egy nagymama és egy édesanyja, de édesapák és nagypapák is a gyermekükért, unokájukért tehetnek. És ez a legnehezebb dolog, hiszen otthon látnak bennünket dühösnek, elkeseredetnek, szomorúnak, kétségbe esetnek, örülni, otthon látnak hétköznapokat, otthon látnak munka közben, otthon látnak pihenés közben a gyermekeink, köztük és velük élve derülnek ki az indulataink, a lelki állapotaink, otthon leplezetlenül azok vagyunk, akik hosszasan, tartósan otthon nem lehet megjátszani a fejünket, és nem lehet megjátszani magunkat. A gyermekeink átlátnak rajtunk, akikkel együtt élünk szoros közelségben. Mindent tudnak, mindent éreznek, mindent sejtenek rólunk, ha nem is mindig tudják tudatosan. De minden, ami... És ez a legnehezebb dolog. Úgy élni, hogy a gyermeket el lehessen vezetni Isten félelmébe. Hogy formálni és vezetni lehessen az életét, és eljuttatni Isten ismeretre, Krisztus ismeretre. Áldottak a szülők és nagyszülők, apák és anyák, nagypapák és nagymamák, akik otthon élve hitelesnek bizonyulnak a gyermekek és unokák szem előtt. Áldott az Úr az ilyen szülőkért és nagyszülőkért, akik tudnak úgy élni, hogy példájukat, az életük mintáját látva a rájuk bízott gyermekek, unokák kedvet kapnak a Krisztus követésre, a hitre, a Krisztushoz tartozásra. Pedig egy gyermek tényleg mindent lát, és mindent tudhat a szüleiről, a nagyszülőkről. Látja fáradtnak őket, látja elkeseredetnek. Eközben pedig folyamatosan, valószínűleg Timóteus is folyamatosan hallott az Isten beszédéről. Ha tudta, hova tartozik, hogy milyen nép gyermeke, ha elfogadta, hogy őt, a félig zsidót, félig görögöt körülmetélje Pál apostol, hogy kövesse azt a gyakorlatot, ami az ő népe életgyakorlata volt, hogy oly módon keresztelkedjen meg, tegyük idézőjelbe a keresztséget, oly módon vállalja a nemzeti hovatartozását, a hitét, ahogy ez Izraelben szokás, ha hagyta, hogy így legyen, akkor bizonyára nagyon sokszor esett szó arról, hogy mik voltak Izrael történeti eseményei, hogyan élt Isten népe, hogyan őrizte, hogyan védte az Úr az ő népét, hogyan volt szabadítója. Tudhatta, Timóteus is tudhatta, miként élt és kell élnie az Isten népének. Tudhatta az Úr szavát, az Úr törvényét. Tudhatta, hogy mit várt tőle az Úr, és akart úgy élni, ahogy az Úr kívánta tőle, szeretett volna a népéhez tartozni. Mégis, amikor ő már felnőtt, önálló életet él, amikor már munkatársa lesz Pál apostolnak, fölnövekedett életkorában, emberségében, belső tulajdonságaiban, a családjától távol, munka közben úgy tűnik, és mindkét Timóteusi levél, mintha erről szólna, hogy mégis megakad valahol az élete. Mégis bajba jut egy kicsit lelkileg, mégis szomorúvá válik. A gyülekezet vezetőjeként túl sok feladata van, túl sok teherrel dolgozik, és ellenszélben, hiszen görög földön élve és járkálva ezek a gyülekezetek, ahol ő pásztor lett, ott mind-mind egy ellenséges közeget, egy pogány világot, a görög világot jelentették. Ott kell élni, és ott kell Krisztus követőjévé lenni. A munka küzdelmei és tettei úgy tűnik a levélből, félelmeket keltenek ő benne. Eltöltik szorongással. Az a küzdelem és az a feladat, amire elhivatott, mintha néha kicsit soknak bizonyulni az ő számára. És Pál leveléből, mindkét levélből az derül ki, mintha Pál ezeket abszolút értené, ismerné, és válaszol ezekre a kérdésekre, kétségekre, félelmekre. Timóteusnak nehéz a sok frontos harc, nehéz a hétköznapok küzdelme, nehéz az élet, amiben benne kell élnie. Ezért félelmei és szorongásai támadnak. És azt gondolom, hogy ez nagyon ismerős nekünk. A túl sok feladat, az egyenesen való járás, néha bizony fárasztó és nehéz és kétségbeejtő helyzetekbe juttat. Aggódások élhettek Timóteus szívében is. Honnan merítsen erőt, és honnan merített erőt? Timóteus, a fiatalember. És ez a kérdés meg is állít bennünket, hogy és mi kihez fordulunk? Mi kitől várunk tanácsot, ha gödrök vannak, ha mélypont van, ha fáradtság van, ha összetörik a szívünk? Hova fordulunk, és kihez várunk segítséget, ha baj van, ha mélypontra jut az életünk? Mi kibe kapaszkodunk? Mibe kapaszkodunk? Hogyan éljük meg ezeket a mélypontokat? Pál biztatja Timóteust, és elkezdi vigasztalni, mégpedig úgy, hogy két helyre figyeljen, két dologra figyeljen oda. Ő az éppen félelmeivel küzdő, és az éppen gödörbe jutott, az éppen tétovává váló hitében. Van egy emberi forrása. Erre emlékezteti ott Pál. Gondolj a nagymamádra, és gondolj az édesanyádra. Emlékezz csak rá, hogy ők hogyan élték a hitüket. Emlékezz csak. Mit láttál tőlük? Milyen mintát adtak? Lehet emlékezni. Lehet tudatosan megragadni azokat a példákat, amiket a számukra vonzó keresztény emberek elénk éltek. Emlékezz csak rá. És meríts erőd belőle, fordulj oda, és építsd be az életedbe. Tagold be, építs rá ugyanúgy, ahogy ők építettek a saját hitükben. Olyan jó, hogyha vannak ilyen minták körülöttünk, ha vannak ilyen emberi fogódzók is, ahova lehet odafordulni, amik eszünkbe juthatnak. Hogy is volt, hogy X meg Y, akitől mi a hitünk alapjait tanultuk, vettük, hogyan érte ő a hitét? Milyennek láttuk? És áldott az Úr, ha ez éppen kinek a saját édesapja, édesanyja, nagypapája vagy nagymamája tudott ilyen vonzó példa lenni. Emlékezni a mintákra, emlékezni a gödrökben is, a nehéz helyzetekben is, hogy hogyan élték a számukra hiteles keresztjének a maguk kereszténységét és a maguk életét. Másrészt erre is emlékeztet Pál, hogy a bajba jutott embernek maga Jézus Krisztus, és az ő szent lelke, az ő erőforrása. Pál emlékezteti Timóteust a kezdetre. Emlékezz, hogy milyen volt a te elhívásod. Emlékezz, hogy milyen volt, amikor kibocsátottak téged szolgálatra. Emlékezz arra, hogy a gyülekezet vezetői hogyan áldottak meg, és hogy én hogyan áldottalak meg, és hogyan tettem rád a kezemet, és hogyan indítottalak téged Krisztus szolgálatára, és hogyan lettél te munkatárs. Isten gyermekeinek nem egyszer éppen ez ad erőt, ha visszaléphet az első pontra, az eredeti pontra, ha visszafordulhat arra a pontra, és visszaléphet arra az élethelyzetre, és visszagondolhat, visszaemlékezhet arra, hogy hogyan is volt kezdetben. Hogyan lettem én az Isten gyermeke? Hogyan lettem Krisztus követő? Hogyan ejtett rabul az Isten szeretete? Hogy is volt ez? Olyan jó erre tudatosan emlékezni, és tudatosan visszafordulni ide. És nem kell szégyelni magunkat. Amikor Illés nagyon elkeseredett volt, Illés próféta, mert azt hitte, hogy egyedül maradt, és nehéz a küzdelme, és nehéz az élete, akkor elmegy a Hórebre, elmegy az Úr közelébe, elmegy a Sinai hegyre, ahol Isten és az ő népe szövetséget kötött. Vissza a kezdetre, vissza az első pontra, amikor egyértelmű, nyilvánvaló és tiszta volt az Úr akarata. Visszafordul ebbe az eredeti helyzetébe. Vagy Jeremiás, amikor hasonlóképpen összetört, és az Isten embere sokféle küzdelmében összetört lelkileg, és átkozza a napot is, amikor megszületett. Van ilyen, hogy az Isten embere ennyire magára maradottnak, és ennyire összetörtnek tudja látni önmagát, és érezni az életét. Mit tesz? Ez a Jeremiás azt mondja, hogy vissza-vissza emlékszik az én lelkem, és megalázódik bennem az én lelkem. Vissza a kezdethez, a megtérés, a Krisztus fölfedezése élményéhez, az első találkozás emlékéhez. És ugyanezt találcsolja az Úr a jelenések könyvében, és legvégül is ezt mondja a gyülekezeteknek Jézus, emlékezzél, honnan estél ki, honnan estél le, és térj vissza, térj meg, vissza az Úrhoz. Erőre vágyunk, talpraállásra vágyunk, keressük, hogy hogyan tovább, vissza az Úrhoz, a vele való döntő találkozáshoz. Vissza az első szeretet boldog élményéhez, ahhoz az első nagyszerű felfedezéshez, amikor először értettük, éreztük, igen, itt van az Úr, nem szöveg, élmény. Itt van velem az én Uram, az én Istenem. Ugye van mire visszaemlékezni, van mit őrizni a szívünkben, nagyon remélem. És ha nem, akkor még el lehet kérni ezeket a fantasztikus, meghatározó, valóban Krisztus felé fordító élményeket és felismeréseket. Pál vigasztalása és biztatása Timóteusnak, emlékezz. Emlékezz a Szentlélek kitöltésére. Emlékezz most. A félelmek, a szorongások, az elfáradás, a tanácstalanság, a kérdések idején, az egyedüllét idején. Mert hogy ezeket az emlékeket belepte az idő pora. Elporosodtak, elszennyeződtek, kihunytak ezek az emlékek. Emlékezz újra a kialudt tűzre. Amikor Pál ugyanis ezt mondja, hogy emlékeztetlek téged, hogy szítsd föl a magas lángra az Isten kegyelmi ajándékát, az ige eredeti szavában ez pontosan ezt mondja, hogy fújd le a hamut, porold le ezt a tüzet, fújd le, tisztítsd meg ezt a tüzet. Hányszor éljük ugyanazt? Ellobban a láng, néha kihújni látszik a láng, de szabad leporolni. Szabad újraéleszteni ezt a tüzet, és kell újraéleszteni. Hányszor éppen ez ad biztatást, és ez ad vigasztalást, és ez ad reménységet. És mire emlékeztet az újra föllobbanó lángban, mire emlékeztet az Úr? Nem a félelem lelkét adta nekünk az Úr, nem a fóbiáit, a beképzelt vagy valóságos félelmekét. Nem azoknak a félelmeknek a súlyát adta nekünk az Úr, amitől nem is tudjuk mindig megfogalmazni és kimondani, miféle félelmek szorítanak, és miért is félünk. Kimondott és kimondatlan félelmeket űzel az Úr lelke és az Úr szava. Nem a félelem lelkét adta nekünk az Úr, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Az erő lelkét. Az ige eredeti szava ugyanaz a szó, amiből a dinamit szó származik. Dynamis. Isten kiroppanó ereje, teremtő ereje, a miénk lehet. az Úr ereje, amiben kapaszkodhatunk, amire rábízhatjunk magunkat, azt az erőt kínálja és osztja meg bennünk a mi Istenünk, ami csak az övé, ami az ő kincse és az ő tulajdonsága. A szeretet lelkét adta nekünk. Hányszor meg hányszor épp ezért leszünk bizonytalanok, mert messze vannak, akiket szerettünk és akik szeretnek, mert nem óv és nem véd a szeretet, különös burka, amikor pontosan ezt érezzük, hogy magamra maradtam. Nem gyógyít senki szeretete. Emlékezz. Gondolj vissza. Isten a maga szeretetéből adott. A maga mindent átfogó, teljes szeretetét kínálta oda, és adott nekünk. Emlékezz a józanság lelkére. A józanság lelke pedig egy ilyen különös szó ebben az igében, ami a hétköznapi bölcsességet jelenti, a hétköznapi döntések világosságát jelenti. Ahogy telik az idő, nem tudom ki, hogy van vele, de én úgy, hogy néha nem is olyan könnyű megtalálni, hogy hosszú távon mi az, ami jó, mi az, ami teherbíró, mi az, ami megmarad, mi a jó választás és a jó döntés és a jó szó, és mi a jó út, amin járnunk kell. Nem is olyan egyszerű ezt mindig megtalálni. Kaptunk segítséget hozzá, a józanság lelkét, Isten lelkét, több, mint hogy nem vagyok narkós, meg semmiféle szenvedélybeteg, meg nem vagyok mondható, sokkal többet jelent. Ezekre könnyű azt mondani, hogy persze józannak kell lenni, de amikor apróbb, nagyobb döntéseket kell hoznunk, ami érint bennünket, és érinti a mieinket, az nem is olyan könnyű, és nem is olyan egyszerű. A józanság lelkét kaptátok, mondja az ige. Tehát lehet elűzni a félelmeinket, mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Úr, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Emlékezz rá, Timóteus, mert éppen egyedül érzed magad, meg nehéznek a helyzetet, mert tanácstalan lettél, mert félelmek szorítanak. Emlékezz, emlékezz a kezdetre. Lehet letakarítanunk a hamut, megtisztítani újra a hitünket, a saját szívünket. Lehet leporolni a hamvadó tüzeket. Hadd égjen újra az Úrnak lángja, a szeretet lángja. Hadd lángoljon a szívünkben és az életünkben. Hadd tudjuk elfogadni Jézus Krisztus égő szívű, vonzó tanítványként hívott és szeretne bennünket így a maga gyermekeinek látni. Égő szívű, vonzó emberként, akik a gyermekeiket, nagypapák, nagymamák, szülők, édesapák és édesanyák és testvérek egymás között. Krisztus erre a közös lángolásra hív, mert szeretné önmagához vonzani mindannyiunk életét, hiszen gyógyulás van benne, vigasztalás van benne, erő van, szeretet van benne. A miénk az esély ma is. A mi Úrunk kínálja önmagát ma is. Amen. Áldunk téged, Urunk, mert te nagyon gazdagon, meg ajándékozó Isten vagy. Áldunk téged, Atyánk, mert te annyi gyöngétséggel szeretsz és figyelsz ránk, mint hogy az édesanyáink tették velünk. Áldunk téged, mert van családunk. Áldunk téged a szüleinkért, a nagyszüleinkért. Áldunk téged azokért az emberekért, akik hozzád szerettek bennünket. Áldunk téged, és köszönjük azokat, akik előttünk jártak, példát mutattak, hogy hogyan élhetünk veled, melletted, hogyan lehet teljes, és hogyan lehet örömmel teljes, világossággal teljes a mi életutunk. Bocsáss meg, Urunk, hogyha mi elrontjuk a ránk bizottak nevelését, formálását, hozzád vezetését. Bocsáss meg, hogy nem bizonyunk mindig hitelesnek. Bocsáss meg a hazug szavainkat, az ellentmondásos életünket. Könyörülj rajtunk, és tisztítsd meg a szívünket. segíts, hogy újra égjen az a tűz, amit te gyújtottál a mi szívünkben. Újra lángoljon neked és érted. Urunk, köszönjük a feladatot, és köszönjük a küldetést. Munkatársaid, követeid lehetünk egymás között, otthon és ismeretlenek között, bárhol járjunk és bárhol éljünk. Kérünk téged, Urunk, hogy a te átölelő szereteted gyógyítson, biztasson, vigasztaljon bennünket napról napra. Te vezess bennünket időről időre. És kérünk, ami nagyon elesett nemzetünkért is, ragyogjon fel a te fényed, a te szereteted minden ember számára, aki ma még nem ismer téged, akiknek a szíve ma még tőled távol van. Hiszen a nemzetünk gyógyulása is abban a tűzben, abban a lángban van, amit egyedül te vagy képes adni és gyújtani. Áldj meg bennünket, Urunk, a te erőddel, te szereteteddel, azzal a bölcsességgel, ami benned és tőled van. Amen.